Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Utolsó fél órájára fordul a hétvégi menetrend, mi pedig továbbra is könyvet ajánlunk. Kamaszkor. Egy megfoghatatlan, sokszor nehezen elviselhető állapot. Egyik nap érzelem cunami, másik nap apátia. Innen indulunk ki Olá Andrea interjúja.
Percről percre változó barátok és barátnők, divattrendek, amik egy hét múlva már cikinek minősülnek, hatalmas célok, tervek, de a megvalósításukra már nem jut figyelem és kitartás, meg kedv, vagy épp mindennek az ellenkezője. Balatoni József, vagy ahogyan mindenki ismeri Jócó bácsi, Kamaszkor című új könyvében használati útmutatót ad a kamaszokhoz, megmutatva sokszínűségüket, lehetséges motivációjukat, elveszettségüket és leginkább véleményüket. A könyv segítséget ad a kamaszokkal való együttműködés kialakításához, akár szülőként, akár tanárként foglalkozunk velük. Erős szöveg és izgalmas utazás, nyilván onnan indul ez a beszélgetés, hogy miért most született meg ez a kötet, mert hogy az jutott eszembe, talán van egy kis távolság a mindennapi tanítástól, és így jobban rálát Jócó az egykori diákjaira. Hát kiderül, hogy nem ezért.
Biztos, hogy ez az a könyvem, amit a legtöbb előzetes kutató munka előzte meg. Tehát itt volt szülői kérdőív, kamasz kérdőív, több száz kérdőívet elemeztem ki, tanulmányokat olvastam, neurobiológiai kutatásokat olvastam, pszichológiai tanulmányokat olvastam, hogy egy picit én is képbe kerüljek például azzal, hogy mondjuk az agykutatás az hol tart mondjuk a kamaszok agyát illetően. És aztán utána nekiálltam írni, mert azt gondoltam, hogy ez az a könyv, amire most szükség van. Magyarországon a generációkutatók sem nagyon foglalkoznak kifejezetten a kamaszokkal. Tehát, hogy egy picit említik őket, meg van, aki mondjuk foglalkozik az generációval, médiakutatás szempontjából, vagy médiaértés szempontjából, de egy kifejezetten szülőknek szólóan, meg pedagógusoknak szólóan. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki kapcsolatba kerül ezzel a generációval, hiszen egy munkahelyen fogunk dolgozni, vagy amikor bemész egy gyors étterembe, akkor nagy valószínűséggel ők fognak kiszolgálni, tehát, hogy egy csomó mindent meg kell érteni velük kapcsolatban, hogy amit mi esetleg bunkóságnak gondolunk, az igazából nem az, hanem az ő generációs normalitásuk. És az, hogy eltávolodtam az iskolától, vagy el kellett távolodnom, én azt gondolom, hogy a kettőnek nincs köze egymáshoz. Nincs, mert hogy azért ebben nekem az elmúlt 14 éves tapasztalatom benne van, amióta kamaszokkal foglalkozom.
Azt gondoltam, hogy leülepedett.
Igen, egy picit leülepedett, meg egy picit csökkent a fájdalom. Tehát, hogy ezért miután én otthagytam az iskolát, én nagyon nehezen tudtam iskolai témákkal foglalkozni. Tehát, ha megnézzük mondjuk a VM-en, azért sokkal kevesebb cikkem volt, ami mondjuk iskolai, és mondjuk átmentem abba, hogy színházi ajánlót írtam, véleménycikeket írtam oktatási kérdésekben, de hétköznapi iskolai témákban nem írtam. Most már újraírok, lehet, hogy újra van hozzá erő, meg nem fáj már erről írni. Mindemellett ugye az, hogy én elhagytam a pályát, utána beindította azt, hogy én elkezdtem kamasz tréningeket tartani, és nagyon sok hétvégén kamaszokkal foglalkozom, sőt, most már ugye egyénibe is tartok pályorientációs konzultációkat. Tehát, hogy nagyon sok kamasszal dolgozom, és valahogy mindig összeverődik 15-20-25 olyan kamasz, aki 15-20 különböző iskolából jön, és ugye hozza az ő tapasztalatait, elmondja az ő megéléseit a szüleivel, a pedagógusaival. Tehát, hogy rengeteg muníción van, és akkor így márciusban döntöttem el, egy miskolci előadásra tartottunk hazafele, éjszaka, autóval, és akkor ott döntöttük el, hogy akkor ez legyen egy könyv, és akkor én ebben a témában akarok a könyvet írni, és ezt aztán nagyon gyorsan neki is álltam ennek.
Viszont akkor ez érdekes, hogyha most kamaszokkal foglalkozol, és egyénileg, akkor például az, amit írsz, ahogyan a könyvet kezdődik, hogy a szülők a kérdőívekben milyen jelzőket használtak a kamaszkorral kapcsolatban, vagy a kamaszokkal kapcsolatban, káosz, leválás, hullámvasút, lázadás, útkeresés, flegmaság, akkor ebből te mindet érzékeled.
Abszolút, szerintem ez mindenki felé közvetítik ezt a dolgot, de közben én meg ezt szeretem a legjobban. Mert hogy közben valahol az ő flegmaságuk, meg a hullámvasútjaik tök őszinték, tehát, hogy ők még őszintén az érzéseik mentén mennek, és őszintén megmondják, hogy mit gondolnak. Tényleg, hogyha van olyan korosztály, akiken nagyon szeretek dolgozni, ez a kamaszok, tehát az a 12-18 körüli, bár ugye most már ez a kamaszkor kitolódik, hogy erről is írok a könyvben. A 30, ez ott a legújabb kutatás, hogy ilyen a férfiaknál akár 35 éves korig is, illetve ugye most nagyon sok esetben előjön a Pán-Péter szindróma, hogy erről is írok a könyvemben, hogy mi az, amikor a szülő tart egy gyerek a felnőtt gyerekét, mert hogy otthon él. Szóval nagyon-nagyon sok minden van már, ami most kitolódik. Tehát, hogy mind a két irányba tolódik a kamaszkor, mert előbb kezdődik. Van olyan szülő, aki megkeresett, hogy létezik-e az, hogy az ő 8 éves kislánya úgy viselkedik, mint a nagyobbik lánya, amikor kamaszodott 12 évesen. Mondtam, hogy igen, abszolút, mert ezt látja a nagyobbik tesótól a mintát, tehát a kisebbek sokkal könnyebben, meg sokkal gyorsabban elkezdenek kamaszodni, mert látják a nagyobbtól a mintát. Másrészt meg tényleg biológiai kitolódott ez, tehát, hogy előbb érnek a lányok, leginkább, és ezért előbb is kezdenek kamaszodni.
Ez egy oda-vissza könyv, és ez a legmelbevágóbb, amikor a kamaszokat kérdezed a kérdőívben, és ott látjuk az ő jelzőjéket a szülőséggel kapcsolatban. Mondanál néhány jelzőt, ami téged is meglepett?
Fied, nekem a legmeglepőbb az volt amúgy alapvetően, hogy mindenki valahogy a szeretetet megfogalmazta, és aztán volt, aki egyszerűen ilyen tök egyetemen írta le, hogy a szülő az, aki engem legyártott, vagy az, akinek engem óvnia kell és ellátni, vagy a kaja és a puszi, nekem ez volt a kedvencem, hogy tényleg. Kaja és a puszi.
Na jó, de hogy... börtönőr meg az állati domárban nincs annyira sok szeretet. Ilyen jelzők is voltak.
Ilyenek is vannak, de ugye azt is írtam, amit meg egy szülő írt a kamasz, vagy a szülő-gyerek kapcsolat, hogy terrorista és áldozat, ahol a szülő az áldozat. És ez meg egy szülő írta. Tehát, hogy azért voltak benne szélsőségesek is, de ezeket is bevetettem a könyvbe, hogy van egy-egy ilyen. De hogy én azt vettem észre, hogy átlagban a kamaszok pozitívabban nyilatkoztak a szülőkről, mint a szülők a kamaszokról. Ami meg egy tök érdekes dolog, de hogy a szülőknél is éreztem, hogy a káosz, meg az érzelmi hullámvasút az teljesen valid dolog, és ez nem ilyen bántó, meg nem ilyen dühös, hanem tényleg ez van. És ugye azt is összehasonlítom, hogy tényleg biológiailag körülbelül a kamasz olyan hormonváltozáson megy keresztül, mint egy állapotos nő. És ugye, tehát aki anya volt, ő tudja, hogy ez milyen. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas volt ezeket, tehát én több napon keresztül csak a kérdőíveket olvastam, de kinyomtattam magamnak, és akkor elkezdtem olvasni, és aláhúzni benne, kifirkálni, kijegyzetelni. Hát az egy 3-4 napot eltöltöttem legalább ilyen napi több órát.
Ez a szülőkkel kapcsolatos válaszadás a kamaszok részéről azért azt sugallja az olvasóidnak, hogy a legnagyobb konfliktus és a legnagyobb veszekedés, ajtócsapkodás, ha van ilyen a családban, közepette is ott van az, hogy mindent mond a kamasz, de mögötte azért neki nagyon is nagy szüksége van a szüleire, és ő ezt tudja.
Képben van és érzi azt, hogy neki erre szüksége van, erre a megtartó közegre. Sőt, én azt gondolom, hogy ma már talán még jobban szüksége van, mint régebben.
Tényleg? Milyen?
Abszolút. Mert hogy annyira, én azt látom a mai kamaszokon, hogy annyira ki vannak éhezve a figyelemre és a szeretetre. És nem az van, mint régen, én emlékszem azért az én gyerekkoromra, hogy esténként apukám télen nem tudom, megsütötte a gesztenyét, társas játékoztunk, kártyáztunk, ő olvasott, anyukám kötött, én ott játszottam, beszélgettünk. Ma már azért sokkal kevesebb a családban a minőségi meg az együtt töltött idő, mert hogy annyi inger van, annyi munka van, annyi digitális eszköz van körülöttünk, hogy ez elveszik, és valahol meg a gyerekek meg igénylik ezt a dolgot. Tehát ezt én akkor látom mindig, amikor elmegyek mondjuk belük táborba, vagy tartok egy tréninget, ahol nincsen esetleg digitális eszköz, mert megkérjük, hogy tegye el. És annyira élvezi azt, hogy odafigyel rá valaki, és meghallgatja valaki, és 8-10 órát el tud tölteni úgy, hogy nem nyomkodja a telefonját. Persze, amikor szünetet tartunk, akkor előveszi, megnézi, de ott is az történik már, hogy együtt kezdenek el játszani különböző játékokkal. Tehát nem elvonul félre és nyomkodja, hanem együtt teszik ezt. De hogy visszatérve az eredeti kérdésre, tehát hogy nagyon látom azt, hogy ki vannak éhezve a szeretetre, és keresnek maguknak egy embert, akár egy edzőt, akár egy pedagógust, akár egy idősebb rokont, egy unokabátyját, egy nagybátyját, nagynénit, akivel lehet kapcsolódni. Mert hogy közben meg az van, hogy szerintem azért a kamasz az a legkevésbé akkor a szüleivel kapcsolódni, mert hogy velük 0-24-ben tök sokszor együtt kell lenni, és amikor meg ő maga akar kapcsolódni, akkor esetleg mással meg tudja osztani a problémáit, hogy mi a problémája ez szüleivel. Én is, amikor anyukám még a problémám volt, ezt mindig az unokanővéremnek mondtam el, mert hogy ő tökre értette ezt a dolgot, és meghallgatott, és tudott mondani olyan dolgokat, ami mondjuk nekem a segítségemre volt ebben.
Mondjuk, hogy kihez tud a kamasz kapcsolódni, ez egy érdekes kérdés, mert ezt írott, idézem, hogy az első osztályomban 17 gyereknek nem volt jelen az apukája az életében. És eszembe jutott, hogy mi van, hogyha a rossz helyre kapcsolódnak. Írott, hogy ugye apát keres magának, vagy apapótlékot, és ez lehet egy tanár, egy edző, egy bárki, akiket így felsoroltál, de mi van, ha rosszul kapcsolódik?
Hát ez egy borzasztó helyzet, mert azt a gyerek nem tudja felmérni, hogy az adott felnőtt, az milyen indítatásból engedi, hogy ő kapcsolódjon, és akkor most nagyon píszín fogalmaztam, azért sokkal tudnék ennél durvábban is, mert azért látom nagyon sok olyan példát, amikor egy felnőtt kihasznál egy gyereket, nem feltétlenül csak szexuálisan, hanem nagyon-nagyon sokféle téren. Ezért fontos az, hogy legyen olyan bizalmi embere, akiben tényleg megbízik, és aki esetleg fel tudja mérni, hogy az, akivel most elkezdett kapcsolódni, az nem jó. Én is láttam már olyat, amikor egy diák elmesélte, hogy hát ő most elkezdett beszélgetni egy 45 éves felnőtt férfival, és ez egy 13 éves kislány volt, és mondtam, hogy figyelj, megmutatod, hogy mikről szoktatok beszélgetni, tudod, hogy nem mondom el senkit, és akkor megmutatta, és mondtam, hogy figyelj, szerintem ne beszélgess ezzel a férfival, mert inkább gyere hozzánk, és akkor mi majd beszélgetünk vele, természetesen nem otthon éjszaka, meg messengeren, meg online, mert az még hogyha nincs is benne semmi, az is tökre félreérthető, akár egy kamasznak, akár ugye a mai világban, mert tényleg az is elég, hogy mondjuk egy felnőtt pedagógus férfi segítségből meghallgatja a kamasz diákját éjszaka egy telefonbeszélgetésben, vagy egy messenger üzenetben, már is a akkor is megvádolható azzal, hogy ez nem normális. De hogy igen, tehát én ott azt javasoltam, hogy szerintem ezzel a felnőtt férfival ne nagyon barátkozzon, mert szerintem más az indítatása ebben. Szóval ez nagyon nehéz, és ilyenkor, és az a baj, hogy ezek az emberek meg pont azokat a gyerekeket használják ki, akik éhesek a figyelemre. Mert akkor igazából kvázi azt gondolják, hogy bármit megtehetnek, mert akkor is szeretni fogja őket. Szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet ez, és szerintem el is fel kell készíteni őket, a gyerekeket.
Most visszacsatolnék egy korábbi fejezetethez, mert szó van arról, hogy miket mondanak ilyen megmásíthatatlan intelmeket a szülők a gyerekeknek, hogy lehet az, hogy nem felejtjük el ezeket a mondásokat.
Én azt gondolom, hogy mindannyiunkkal van egy olyan pont, akár pedagógusként, akár szülőként, amikor kiesik a szánkon az anyánk, vagy az apánk, vagy az a pedagógus, akit nem szerettünk annyira ezekért a mondataiért, mert hogy egyszer csak egyrészt megértjük ott egy picit az anyánkat, meg az apánkat, hogy ja, hogy ő ezt akkor ezért mondta. De hogy közben meg rájövünk, hogy ez nekem is mennyire rossz volt, és mégis mondom, mert egy tök jó példa az, én gyűlöltem az érettségével kapcsolatos pedagógusi mondatokat, és elkezdtem tanítani, és az első érettségiző garnitúrában én többször elmondtam azt, hogy én már érettségiztem, nekem nem kell. És utána megfogalmazták a diákjaim, hogy ez mennyire egy borzasztó mondat, és hogyha van mondat, amit nem szerettek tőlem, az pont ez volt, és akkor én leszoktam erről, hogy tényleg nem mondok ilyen mondatokat, vagy ilyeneket, hogy tényleg mert hogy azért döntök én, mert én vagyok a felnőtt.
Vagy hogy magadnak tanulsz.
Magadnak tanulsz, nem nekem.
De ez már 70-es években is volt szerintem.
Igen. Meg amit megtanulsz, senki nem veheti el tőled, csak az Alzheimer, mert vannak ilyen, tényleg ilyen mondatok, ami örökre, és ez egy komoly dolog, de talán ez lett a legviccesebb fejezet, én azt gondolom, amikor ezeket összegyűjtöttem, ezeket a bezzeg az én időmben mondatokat, mert én közben igyekeztem kamaszosan válaszolni ezekre a mondatokra, hogy én ma kamaszként mit válaszolnék, hogyha szemtelen lennék és megtenném. És hogy tényleg azon, hogy amikor az előadásaimon is elmondom ezeket a mondatokat, és a szülők nagyon nevetnek ezen, de biztos, hogy a többségük mondja ezeket. Mert hogy valahogy lehet, hogy volt egyszer egy szülői kézikönyv, amiben ez össze volt írva, és akkor ez nem írtódnak ki ezek a mondatok, tök érdekes, hogy mindannyian tudjuk, hogy rossz, mindannyian tudjuk, hogy toxikus, meg káros, de nincs más szavunk. Mert nagyon csak azt gondolják, hogy hát ezt nekem is mondták, végül is én is ember lettem, akkor ez valószínűleg ez jó.
Hát vagy hogy nem tanuljuk, hogy szülőként hogyan kéne,
hát persze,
nem?
Tehát, hogy ez a edukáció, az meg aztán végképp messze van nagyon sok mindentől.
És a tökéletességre törekvésről is, arról, hogy a szülők esetében ez mennyire jellemző ma, hogy akarnak tökéletes szülők lenni, meg arról is írsz, hogy amikor a barát akar lenni a szülő, és az se annyira hasznos. Mesélj erről, hogy hogyan érzékelik ezt a kamaszok, mert a korlátok is kellenek.
Az az érdekes, hogy a kamaszok alapvetően lázadnak az összes korlát ellen, de közben meg, ha nincsenek korlátok, akkor szétesnek, és igénylik azt, hogy legyenek szabályok, meg keretek, hogy valaki azért egy picit mondja meg azt, hogy mi történjen. Erre egy nagyon tök jó példa szerintem a lefekvés, hogyha te azt mondod egy kamasznak, vagy egy kis kamasznak, hogy 8-kor le kell feküdni, akkor biztos, hogy 9-kor akar. Ha azt mondod, hogy 10, akkor 11-kor akar. Tehát, hogy így mindig egy picit többet akar, mint amit megengednek neki, ez a természetesen feszegetik a határaikat. De közben meg azt látod, hogy az a gyerek, akit mondjuk úgy nevelnek, vagy úgy tartanak otthon, inkább így mondom, ezt nem nevezném nevelésnek, hogy ilyen laissez-faire módon történjen, ami történjen, és döntsél te, egyszerűen szétesik a gyerek. Nem tud jól létezni, mert hogy ha most érted, ha egy gyerekre bízod, hogy mikor feküdjön le aludni, hát akkor az hajnali 2-3-4. És akkor másnap iskola van. Ha egy gyerekre bízod az, hogy te mit egyél, akkor az Streitburger lesz, meg chips és kóla, meg csoki. Tehát, hogy van egy csomó olyan dolog, amiben szerintem keretet kell szabni, és most csak ilyen hétköznapi példákat mondtam, de ugyanígy igaz az egy tanórára is, hogy ott is kell egy keretrendszer. Ami szerintem a fontos, hogy ebben a keretrendszer kialakításában részt vegyen ő is. És a másik, amit meg nagyon sokan elfelejtenek, hogy ahogy nő a gyerek, ezeket nem igazítják, ezeket a keretrendszereket a gyerek életkorához. Uh-huh. Mert hogy annyira gyorsan nőnek, hogy a szülő vagy a pedagógus nem vesz észre, hogy hoppá, itt már egy kicsit máshogy kéne kereteket szabni, és megpróbálunk ragaszkodni azokhoz a régi keretekhez, amit kisebb korában alkalmaztunk, és ez meg már tényleg nagyon nem jó neki.
Igen, de nő a veszély, hogy még egy 12 éves nem biztos, hogy kell azon aggódni, hogy bejelentkezik-e évfélkor, hogy hol van éppen a városnak melyik részén. Egy 16 évesnél meg már.
Ja, persze. Tehát,
tudod, de, tehát hogy lehet, igen, hogy azért nem, igen, változnak a korlátok annyira, mert hogy egyre nagyobb a kockázat.
Igen, pont amit mondtál, azért érdekes, mert szerintem a bejelentkezés az örök kérvény. Én mind a mai napig bejelentkezem anyukámnak. Tehát amikor elindulok és odaérek valahova, akár utazom külföldre, vagy pedig visszajövök tőlük, akkor mindig szólok. Mert hogy nekem ez volt egész kamaszkoromban, hogy én Pápára jártam kollégiumba, és akkor mindig, amikor a kollégiumba értem, akkor így jelzni kellett, hogy ott tart. És hát többségében ezt elfelejtettem. Anyukám meg ezen mindig kiborult, és ezt nem értettem, hogy most mi történhetne velem papkeszitől Pápáig. Hát azért elég sok mindent lenne amúgy, de mindegy. És egyszer ők mentek horgászni, és én már tudtam, hogy oda kellett volna érniük, és órák óta nem jelentkeztek. És az a pánik, meg az a gyomorgörcs, hogy úristen, mi történhetett a szüleimmel útközben, és akkor felhívtam anyukámat, és mondta, hogy ja, csak elfelejtettem, és én úgy leszúrtam, mint a pengős malacot, hogy mi az, és mondta, hogy na látod, kisfiam, akkor tudod. És akkor én akkor értettem meg azt, hogy na ez pont olyan, és például ma is úgy vagyok a párommal, hogyha mondjuk utazik valahova, akkor ahogy is kérem tudom, hogy figyelj, csak annyit, hogy küldj egy szívecskét, és például akár a családomban is van olyan, hogy ott például az a megbeszélés, pedig ott már 19 éves az unokaöcsém, hogyha elmegy bulizni, akkor a szüleinek időnként küld egy epret, egy ilyen eper szimbólumot, mint egy óránként, másolánként, mert akkor abból mindenki tudja, hogy jól van, tehát nem kell neki járni üzenetet írkálni, meg nem kérdezgetik, hogy hogy vagy, mi van veled, hanem mindig küldi az epret. Tehát, hogy szerintem ki lehet alakítani ilyen dolgokat, mert hogy ezek meg megkönnyítik, és ezt a gyerekkel is meg lehet értetni, hogy figyelj, te még nem vagy szütülő, tehát nem tudod, hogy azért az anyák nagy többsége ilyenkor nem tud aludni. Van egy ilyen éber állapot náluk, hogy amíg a gyerek nem ér haza biztonságban, addig én sem alszom mélyen, mert bármi történt bármikor. Tehát ez pont egy olyan példa, szerintem, amiben tökre lehet kompromisszumot kötni. Mert a gyerekeknél nagyon fontos az, hogyha megmagyarázod neki, hogy mi miért van, és megérteted vele, akár a racionális oldalát, akár az érzelmi oldalát, akkor sokkal könnyebben elfogadják, mint hogyha azt mondod neki, hogy én azt mondtam, is kész. Persze. Mert ez így van, is kész.
Amíg visszatérünk egy kicsit a barát-szülő viszonyra, ami szerintem elég gyakori ma, meg a szülőben van is egy ilyen igény, hogy hát ha a fegyelmező szülő vagy a szigorú szülő nem jön be, akkor ez a haverod vagyok, és beszéljünk meg mindent, az bejön, különösen, hogyha egyedül neveli valaki a gyerekét, és ennek vannak hátulütői, erről is írsz. Nagyon megfogott engem ez a rész, ez a sztori, amit írsz.
Igen, én ebben azért elég élesen fogalmaztam, én azt gondolom, vagy elég karakán véleményem van, hogy szerintem a szülő nem lehet a gyerekének a barátja, amíg a gyerek. Felnőttként lehet. Tehát én azt gondolom, hogy ez felnőtt korra érik meg annyira egy jó gyerekszülő kapcsolat, hogy hogy itt tudsz barátként tekinteni a szüleidre, meg ők is rád. És ez azért nem lehet, mert a gyerek nem tudja ezt értelmezni. Ugyanis nem lehetsz konstans a gyerek barátja, mert rá kell szólni, mert fegyelmezni kell, mert bármi van. És ezeket a váltásokat a gyerek nem érti. Összezavarodik tőle, hogy eddig anya itt riektünk, rögtünk, meg sminkeltünk, azt 5 perc múlva üvölt velem azért, hogy miért nem pakoltam el a tányérokat az asztalról. És nem tudja ezeket a váltásokat kezelni, hogy most akkor ő eddig egy normális barátnő volt, most meg egy idióta anya. És ez csak feszültséget okoz. Persze, lehet a szülő jó fej, meg lehet kedves, meg lehet elfogadó, meg lehet vicces, meg nem tudom én, de nem kell mindenáron a barátjának lenni. Nekem nagyon megdöbbentő mondat az, amit hallottam egyszer egy anyukától, hogy ő azt mondta, hogy jaj, mert annyira jó, mert nekem a 12 éves lányom az igazából a legjobb barátnőm. És én azt mondtam, hogy úristen, óriási nagy baj van. Tehát, hogyha egy felnőtt nőnek a 12 éves gyereke a legjobb barátnője, az borzasztó, mert hogyha mindkettőjüknek borzasztó, mert hogy neki nincs kivel megbeszélni, a gyereknek megértetett, amikor én a legjobb barátomnak mindent elmondok. És akkor valószínűleg az anyuka is megoszt olyan dolgokat, és erről is írok a könyvben, történeteket, amiket nekem meséltek, vagy én éltem át pedagógusként, amit nem való a gyereknek, vagy nem a gyerekre tartozó történet. És ez meg olyan szomorú ilyenkor, hogy igen, és amikor azt javaslod a szülőnek, hogy figyelj, keresd magadnak felnőtt barátnőket. Lehettek ti nagyon jóba, de ne a gyereked legyen a legjobb barátnőd, pláne a mi gyerek, mert azzal neki baromi sokat ártasz.
Amikor arról írsz, hogy a barátok, a baráti társaság mennyire fontos egy kamasznak, és hogy mennyire riasztó tud lenni egy szülőnek, akkor eszembe jutott, hogy véletlenül azért riasztó, mert mindig a barátok szava dönt a szülővel szemben. És akkor most, hogyha egy kicsit a könyved szerkezetéről is beszélünk, és mindarról, ami benne van, vannak valós történetek, vannak tényleg a kérdőívekből vett példák, vannak fiktív sztorik, és még Spotify lista, szóval mesélj, hogy épült föl.
Nagyon érdekes volt az, ugye, miután a kérdőíveket átnyállaztam, akkor utána végig gondoltam, hogy én mit látok problémának, és a kérdőívekből milyen problémák jönnek ki, hogy mi az, amire mindenképpen fókuszálni kell témaügyileg, és akkor összeírtam a fejezeteket. A Spotify listát ezt utólag találtam ki. A vendégszerzőket utólag gondoltam végig, hogy az hova tudnám betenni, mert ott is volt ilyen ötletem, hogy embereket csinálok, interjút, ugye ismert emberek 5-en vállalták a gondolataikat, hogy a Szili Nóra, Tomán Szabina, Cutor Zoli, Péter Figergő és Kovács András Péter. És mindannyian a kamaszkorukról, vagy a kamaszokkal való kapcsolatokról írtak, és kendőzetlenül őszintén. Nagyon büszke voltam arra, hogy többen olyan tehát teljesen megnyíltak az én kérésemre, pedig ez nem volt kérés. Csak hogy van egy olyan emberi kapcsolatunk, amiben azt gondolom, hogy ez egy tök nagy büszkeség, hogy még Szili Nóra ennyire mélyen megnyílt az anyaságával kapcsolatban, amiről szerintem még nagyon kevés esetben beszélt ő nyilvánosan ezekről a döntéseiről, vagy a Tomás Szabina az anyukájával való kapcsolatáról, vagy a gyerekeiről. És akkor meglett ez a váz, és akkor fejezetről fejezetre elkezdtem írni, és tényleg volt olyan fejezet, amit napokig gyűrtem gondolatban, mert hogy olvastam még, mert még ezt is elolvasom hozzá, meg keresek hozzá, meg gyűjtök hozzá, meg még nem elég. Mert azt szerettem volna, hogy bár nem egy szakkönyvet írok, de vannak olyan dolgok, amiket szerintem fontos, hogy alátámasztok tudományos kutatásokkal, eredményekkel. Ennyire szakmai könyvem még nem szütöletet, miközben ugyanolyan stílusú, mint az összes többi könyvem. Tehát ez a laza, szókimondó, humoros. És aztán a zenelistát meg imádom. Összeállítottam egy zenelistát az olvasóknak, hogy a mai kamaszok zenét tegyék be, és hallgassák meg. Ez 25 darab szám, hogyha jól emlékszem, vagy egy picit több. Mert hogy én végig az írás közben a mai slágereket hallgattam, amiket kamaszok ajánlottak nekem. Vannak köztük nagyon jók, és voltak köztük borzasztóak, de azt gondoltam, hogy hát muszáj egy picit áthangolódnom arra, hogy tényleg, ha megnézek egy, nem tudom, egy Spotify listát, és van egy mai zene, amit nem tudom, 85 milliószor meghallgattak, és többségében kamaszok, akkor ez biztos, hogy valamiért fontos nekik, és akkor nekem is meg kell értenem, hogy ez miért fontos. Ugye nekem mindig megvan az a 3-4 ember mindegyik könyvemnél, és ugyanazok általában, akik olvasak és visszajeleznek. És ez volt az egyetlen könyvem, és ez most ilyen megint egy vallomás, nál mindig vallok. Én nem szoktam visszaolvasni, amit írok. Tehát én írom, de igen, hogy a cikkeknél, mindennél, és most mindig fejezetet visszaolvastam, vagy azért, mert felolvastam a páromnak, vagy azért, mert fontosnak tartottam, hogy biztos, hogy azt gondolom el, vagy nem vagyok-e túl bántó, vagy nem vagyok-e túl felszínes. Tehát, hogy most, mivel tényleg nagyon fontos témában írtam könyvet, és nagyon akarok segíteni a kamaszoknak azzal, hogy a szüleik megértsék őket, és a szülőknek is akarok, nagyon tűpontosan akartam írni ezeket a dolgokat. Úgyhogy ezért ez ebből a szempontból is másabb, mint az összes eddigi könyvem. Eddig, aki olvasta, mindenki nagyon-nagyon szereti. És ebben a témában én most ugye járom az országot és tartok előadásokat, és ott meg még több visszajelzést kapok a szülőktől, meg a nézőktől.
Balatoni Józseffel, azaz Jocó bácsival Kamaszkor című könyvéről Olá Andrea beszélgetett. És mára ennyi, a hétvégi menetrend holnap folytatódik, holnap is a hét legérdekesebb beszélgetéseit hozom a gazdaság, a kultúra és az életmód területéről. Tartsanak velem akkor is, addig pedig jó karácsonyi készülődést. Andor Tóth Annát hallották, szép napot, jó étvégét.